Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az agy jutalmazó rendszerében szerepet játszó eddig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió, vagy akár a szenvedélybetegségek kezelésében. A kutatás eredményeit a világ egyik legrangosabb tudományos folyóirata, a Science közölte. Itt van velünk Nyíri Gábor agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Hogyan történik egy új agyterület felfedezése? Mert hogy egy laikus, mint én például azt gondolnám, hogy eddig is tudtak róla a tudósok, vagy nem?
Igen, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés valóban, hiszen nagyon-nagyon régóta nézegetik a kutatók az emlős állatoknak az agyát, többek között az emberét is, és a modell állatokét is, amelyeket arra használunk, hogy az emberi agyról többet tudjunk, és ezért az egereknek az agyát szokták leggyakrabban vizsgálni egy első lépésben, és természetesen látjuk, hogy milyen nagyobb agyterületek vannak benne. De azt is kell látni és elgondolni, hogy ezek az agyterületek rengeteg sok sejtet tartalmaznak, és egy-egy agyterületet csak úgy jellemeznek, hogy mondjuk az a híd, az agytörzsi híd régió, vagy a nyúltvelő. Na most természetesen azért ennél már részletesebb dolgokat tudunk, és mondjuk vannak benne olyan területek, amiket a hídon belül azt mondjuk, hogy az a mediális rafe régió, vagy a dorzális rafe, vagy a retikuláris állomány, vagy pedig az agy kamra körüli terület. De kiderül, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és itt kezdődik a mi munkánk, illetve itt folytattuk az elődeink munkáját, ugyanis a retikuláris állomány, vagy az agy kamra körüli területnek, ugyan persze azt úgy jellemezték, hát ott vannak sejtek, ott vannak különböző neuronok, de hát odáig még nem jutottak el, hogy ezeket megértsék, hogy ezek tulajdonképpen milyen sejtek is, és olyan mit is csinálhatnak. Valójában egyébként az agytörzs, amivel mi foglalkozunk, egy meglepő módon elhanyagolt terület bizonyos szempontból, mert nagyon régóta tudják a kutatók, hogy az agytörzs persze rettenetesen fontos. Olyannyira, hogy míg az agyban, hogyha az emberi agyban valahol egy-két köbmilliméternyi terület megsérül, mondjuk egy kis élelzárodástrók, vagy bármilyen oknál fogva, akkor az illető fel tud gyógyulni, és semmi baj nem lesz. De hogyha ez az egy köbmilliméternyi pici terület, ez a stroke az agytörzsben történik, akkor valószínűleg vagy komába esik az illető, vagy meg is hal. Tehát azt tudták, hogy az agytörzs rettenetesen fontos nagyon sok szempontból, de azt gondolták, hogy tudták, és ez valóban igaz is, hogy hát a légzésért, a különböző olyan funkciókért felelős, esetleg agyi hullámoknak a modulálásáért, amelyek úgy általában az agyat befolyásolják, illetve az idegrendszerünket. Azonban mi az elmúlt években, körülbelül több mint 10 éve, most már azon vagyunk, hogy ezt a nézőpontot gyökeresen megváltoztassuk, ugyanis több olyan, persze nem csak mi, mások is kutattak az agytörzsben, de mi nagyon komolyan vettük ezt a feladatot, és igyekeztünk megnézni, hogy vannak-e ott olyan agyterületek, amelyek sokkal fontosabb, magasabb rendű funkciókat látnak el, és így már 2019-ben is leírtunk 2 olyan nagy területet, amelyek nagyon-nagyon fontosak a mindennapi életben, a memória folyamatokban, vagy a félelmi folyamatokban, és kiderül, hogy az agytörzsnek bizony van egy olyan része, ami bár ősinek mondják az agytörzset, hiszen már az első gerinceseknek is volt, de ez az agytörzs mára az emberekkel, az emlősökkel együtt, az agykéreg legfejlettebb területeivel együtt fejlődve olyan fontos feladatokat lát el, amelyek a mindennapi memória folyamatokban, a magasabb rendű gondolkodásban, félelmeinkben, örömeinkben nagyon fontos szerepet játszanak. És amikor arra kell gondolni, hogy új agyterületet fedezünk föl, az tulajdonképpen úgy történik, hogy próbáljuk az ott lévő sejteket valahogy elkülöníteni a többiektől. Mi abból indultunk ki az elmúlt években, hogy van az agy kellős közepén, közti agyban, egy úgynevezett laterális habenula nevű terület. Ez azért nagyon fontos, mert az emberben és a emlős állatokban is kiderül, hogyha ezeknek a sejtjei túlságosan túl vannak működve, akkor ez bizony depressziót, szorongást okozhat. Illetve azt is tudjuk, hogy ez az agyterület nagyon fontos a negatív élmények megélése szempontjából, és nagyon fontos abban a tekintetben, hogy minden egyes pillanatban eldöntsük, hogy az élményeink jobbak vagy rosszabbak ahhoz képest, amit vártunk, amit sejtettünk. Mert abban az esetben, hogyha rosszabb, mint amit vártunk, akkor ezek a sejtek aktivitása fokozódik. Ha rossz kedvünk van, aktivitása fokozódik. Ha rossz élményünk van, ha megütjük magunkat, vagy ha fáj valami, akkor ezeknek fokozódik az aktivitása, és próbálja ez az agyterület késztetni az embert arra, hogy ettől a tevékenységtől, ezektől az érzésektől tartsa távol magát, ez nem jó. Hiszen végül is az agynak két fontos feladata van, távol tartani a szervezetet rossz dolgoktól, és megközelíteni minél inkább a jó dolgokat.
Elnézést, hogy itt a szavába vágok, csak az a kérdés, hogy ezt honnan tudják, hiszen emberi aggyal, aktív emberi aggyal nem kísérletezhetnek, és mindezt az egerek agyából szűrik le, amelyek jóval fejletlenebb élőlények, mint az ember?
Meglepő módon az emlősök agya az évmilliók alatt olyan nagyon-nagyon drámaian nem változott meg. Ugyanúgy van laterális habenulájuk, ugyanúgy van agytörzsük, főleg egyébként ezek az ősibbnek tekintett agyterületek kifejezetten jól megőrzöttek, nagyon hasonlóak, és persze folyamatosan vigyázunk arra, hogy a mi általunk talált felfedezéseket ellenőrizzük. Bizonyos mértékig mindenképpen emberi agyszöveteken, elhalálozott emberek agyszövetein, ezt felajánlják erre a célra, és megnézzük, hogy az ott lévő sejtek ugyanolyan típusúak-e, mint amiket mi vizsgálunk. És látjuk, hogy igen, valójában ugyanaz a típusú serkentősejt, ugyanolyan fehérje van benne, ugyanolyan kapcsolataival rendelkezik, és így bár, illetve különböző képalkotó módszerekkel, efemerivel, tehát mágneses rezonancia képekkel, lehet látni, hogy ha az embereknek negatív élményeik vannak, akkor ez az agyterület aktívabb. Tehát azért vannak olyan vizsgáló módszerek, amiben élő emberben is lehet vizsgálni ezeket. Illetve hát nagyon sok olyan próbálkozás van már ma is, amikor belenyúlnak az élő ember agyába. Hiszen sokszor vezetnek el idegi aktivitásokat agyból. Vannak már olyan módszerek, ami például a Parkinson-por esetében, ahol tudják, hogy egy bizonyos rendszert kell megjavítani, hogy mély agyi stimulációt használnak, azaz levisznek egy elektródát az emberi agyba, és ott stimulálnak bizonyos agyterületeket, és valóban nagyon nagy eredményeket lehet elérni ezáltal. Tehát azért az emberi agyról már nagyon-nagyon sokat tudunk abban a tekintetben, hogy bizony nagyon sok mindenben, alapvető vonásaiban hasonlít az egérére, és ezért, hogyha megértenénk az egérnek az agyát, akkor nagyon sokat lehetne megérteni az emberi agyból is. Na, visszatérve arra a kérdésre, hogy hogyan találjuk meg ezeket, a laterál habenulát szerettük volna megérteni ennek a működését, és azt csináltuk, hogy fogtunk vírusokat, olyan vírusokat, amelyek a sejtek nyúlványain vissza tudnak menni abba a sejtbe, ahonnan származnak, és beadtuk a laterális habenulába. És megnéztük az agyban, hogy milyen sejtek azok, amelyek ide a laterál habenulába közvetítik az idegi aktivitásukat. Ez azért nagyon fontos, mert ha találunk ilyen serkentő sejteket, az valószínűleg negatív élményeket fog közölni. Ha viszont találunk gátló sejteket, amik gátolják ezt a negatív élményközpontot, akkor az valószínűleg jó élményt okoz az állatnak. Korábban le is írtunk egy serkentő sejtpopulációt, a mediális raféban, ezt így hívják. Most pedig felfedeztünk egy teljesen új sejtpopulációt, amiről ön kérdezett. Ezt pedig úgy csináltuk, hogy úgy jelöltük meg a laterál habenulában a rostokat, úgy adtuk be vírust, hogy a vírusok kizárólag gátló sejtekben tudtak szaporodni, és így egy fluoreszcens fehérét, egy önmagában világító színes festéket fog kifejezni. És így egyszerűen az történik, hogy beadjuk ezt a vírust, ezt a színes anyagot kifejező vírust a latráhabenlába, az visszamegy csak a gátlósejtek rostjain keresztül, nyúlványain keresztül azok sejttestjébe, és persze láttuk azokat a sejteket, amikről már van szakirodalom és van róla leírás az idegtudományokban, hogy erről és erről a helyről jönnek gátlósejtek a latráhabenlába, nem sok ilyen van, de egyszer csak megpillantottuk, hogy az agytörzsben van egy nagyon nagy sejtpopuláció, egy teljesen új terület, amit eddig nem fedeztek föl a hálózatos állományban, mert azt gondolták, hogy ott a sejtek között vannak, nem tudták, hova mennek, és mi rájöttünk, hogy ezek bizony gátlósejtek, és az elsődleges feladatuk, a legerősebb kimenetet a laterálhabemlába adják, és ezek a sejtek gátolni képesek ezt a területet. Ez azért nagyon fontos.
Elnézést, csak rákérdeznék arra, hogy ezek a gátlósejtek, ezeket hívják ebben a tájékoztatóban SVTG sejteknek?
Így van, méghozzá azért neveztük el így, ezt a nevet mi adtuk nekik, mert úgy hívjuk őket, hogy szubventrikuláris tegmentum. A tegmentum, azaz a területet hívják tegmentumnak, ahol ezeket a sejteket találtuk. A ventrikulum az agykamrát jelenti, a szub az pedig azt, hogy alatta. Tehát a szubventrikuláris tegmentum az azt jelenti, hogy az agykamra alatti tegmentális mag. Ezt azért neveztük el így, mert a negyedik agykamra alatt közvetlenül találhatóak ezek a sejtek, gyönyörűen ilyen kis szipakötőszárnyszerűen helyezkednek el középen két oldalt is, és ezért neveztük el SVTG-nek, vagyis szubventrikuláris tegmentumnak, és ezek a sejtek, ezek a gátlósejteknek elkezdtük megérteni, megpróbáltuk megérteni a feladatát, amit úgy lehetett megtenni, hogy ezeket a sejteket, csak ezeket a sejteket genetikai és optikai módszerekkel serkentettük például. És azt láttuk, hogy amikor ezeket a sejteket megserkentjük, az az állatnak nagyon jó érzés. Például
egy pillanat, felolvasnék valamit a tájékoztatóból, ami azt hiszem, hogy érthetővé is teszi azt, hogy ez mit is jelent. Egy kísérlet sorozatban a kutatók megtanították a kísérleti egereknek, hogy azok hogyan tudják szabadon aktiválni a saját SVTG sejtjeiket. Ehhez az állatoknak be kellett dugniuk az orrukat egy kis lyukba. A kutatók azt találták, hogy az egerek nagyon szerették ezt a feladatot, és igyekeztek minél többször aktiválni a saját SVTG sejtjeiket. Ez megmutatta, hogy az SVTG működése az állatoknak jó érzés, ebből arra következtettek a kutatók, hogy a sejteknek szerepe lehet a kellemes élmények keresésében, de emberben akár az élvezetek túlzott hajszolásában is.
Pontosan azért írtuk ezt, mert valóban így történt, az állatoknak a fejében egy optikai szál volt, egy vékony kis fényszál, aminek a segítségével akár mi is tudtuk volna, illetve egy bizonyos más kísérletekben magunk is aktiváltuk ezeket a sejteket, és ha például két szobára osztottuk a kis ketrecüket, az egyik szobában mi megingereltük nekik, a másik szobában pedig nem, akkor mindig azt a szobát választották, ahol megingereltük nekik. Ha pedig, ahogy az ön is most elmondta, felolvasta ezt a részt, amit írtunk, hogyha megengedtük az állatoknak, hogy ők az orrucskájukat bedugják egy kis helyre, és abban a pillanatban kapjanak egy ingerlést erre a magra, akkor saját maguknak tudták ingerelni, és ezt nagyon szerették, csinálták direkt, ameddig csak tudták. És később, amikor már levettük az optikai szállat, azon azt a fényszállat a fejükről, és már nem is tudták ingerelni magukat, akkor is visszamentek ehhez a kis érzékelőhöz, és próbálták bedugni az orrukat, hogy megint akarják. Ami azt jelenti, hogy ez egy olyan agyterület, ami annyira jó érzést okoz az állatnak, hogy ezt keresi az állat, ennek az aktivitását, és ugye tudjuk, hogy a szenvedélybetegségeknek éppen az a problémája, hogy van egy élmény, amit az ember megérez, nagyon jónak találja, és azt próbálja újra és újra keresni.
És elnézést, mit hajlandó kell tennie az embernek ahhoz, milyen lukba kell bedugni az orrát, hogy aktiválni tudja a saját laterális habenuláját, mármint ezekkel az SVTG sejtekkel.
SVTG-ket, igen.
Tehát, hogy hogyan lehet ezt, ha az ember kokaint beszív, akkor aktivált az SVTG sejtjeit? Vagy mit próbáltak ki ez ügyben?
Igen, tehát mi ezt úgy csináltuk, hogy letettünk egy optikai szállat, és van egy olyan kísérlet is, amikor nem mi világítunk be fényt, hanem csak érzékelőként tesszük az optikai szállat, és nézzük, hogy a sejtek villognak, tehát hogy aktívak-e, amit úgy tudunk megnézni, hogy egy másik fajta vírust teszünk a sejtekbe, amiknek a segítségével a sejtek, ha aktívak lesznek, akkor villogni kezdenek, tehát fluoreszkálni kezdenek, és ezt egy kicsi optikai szállal, egy kis mikroszkóppal meg tudjuk nézni, és láttuk, hogy amikor a állatok például vizet, amikor szomjasak voltak és vizet kaptak, vagy cukros vizet kaptak, akkor bizony ezek a sejtek aktiválódtak. Tehát azt láttuk, hogy a legtöbb pozitív élményre, ami jó nekik, arra ez aktiválódott. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha valamilyen más élményt nyújtana az állat magának, hogy az emberek esetében valószínűleg azok az élmények, amik jó érzést okoznak, azok valószínűleg mind aktiválhatják ezeket, bár ezt még mind nem tudtuk letesztelni, mert természetesen a jó élményeknek többféle típusa van, lehet sokféle elégedettséget érezni, és nem tudjuk még, hogy melyek azok, amik pontosan mind aktiválják, de jó esély van rá, hogy a legtöbb az képes erre. A kokain, ha már így felvetette, azért az egy kicsit nehezebb kérdés, bár általánosan elfogadott és elterjedt elképzelés, hogy a kokain az addiktív, tehát hogy rá lehet szokni. Ez egyébként nem minden embernél van, így az embereknek olyan 20-30%-a szokik rá nagyon súlyosan, de kétségtelenül jó élményt okozhat, és lehetséges egyébként, hogy ez is képes lehet aktiválni ezt a területet. Azt viszont mi láttuk...
Bocsánat, hadd kérdezzem meg, hogy ez az effektus, hogyha aktiválom a saját SVTG sejtjeimet, és ezáltal nagyon jó érzést tudok elérni, ez felülír mindent? Tehát, hogy minden agyi reakciót felülír, mert hogy olyan jó érzést okoz, hogy akkor nem törött, mint ahogy általában ugye az alkoholistáknál, a kábítószer függőknél, stb. Van olyan, hogy nem érdekli semmi más, csak hozzájusson ahhoz az anyaghoz, ami ezek szerint aktiválja az FSVTG sejteket.
Na most igen, tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy bár ugye igyekszünk mindig egyszerűsítve gondolkodni az agyról, mert különben nem tudnánk még beszélni sem róla. Nagyon-nagyon bonyolult rendszerről van szó, és ezért kénytelenek vagyunk egyszerűsítésekkel fogalmazni, főleg akkor, hogyha szeretnénk, hogyha több ember megérteni azt, amit dolgozunk, ezért gyakran azt mondják, hogy ez egy jutalmazó mag, ez egy félelmi agyterület, ez a memóriáért felelős, de a való igazság az, hogy tulajdonképpen ennyire nem egyszerű a dolog. Nagyon sok különböző pálya van az agyban, nagyon sok különböző rendszer, amelyek párhuzamosan működnek, és több olyan agyterület is van természetesen, amelyek pozitív élmény kiváltására lehetnének alkalmasak, ha ugyanezeket a kísérleteket megcsinálnak, és több olyan agyterület van, ami pedig a negatív élményt okozna, több olyan agyterület, ami a memóriát befolyásolná. Az emberi élet rendkívül sokrétű, az emlősök élete nagyon sokrétű, nagyon sokféle dolgot kell feldolgozni, és természetesen egy állat, amikor végre éhezve talál egy kis pocsaját és ihat belőle, nem ugyanazt az élményt éli át, maga sem, mint amikor talál egy ízletes gyümölcsöt, és ez a kétféle jó érzés, ez más. Ezért nyilván más agyterületeket fog aktiválni egy picikét. Az, hogy milyen arányban, és hogy mely pozitív agyterületek, milyen pozitív élményet felelősek, ennek a felderítése még folyamatban van. De ez nem jelent, tehát itt igazából arányeltolódást mondanék. Lehetséges, hogy az van, hogy például a természetes esetben az SVTG mondjuk a nagyon édes ételek megtalálásánál 80%-ban aktív, de csak 20%-ban aktív mondjuk a nucleus accumbens területe, míg hogyha pedig egy finom vizet talál, miközben szomjas, akkor ez az arány megfordul. Tehát van egy-két olyan nagy terület, ami képes arra, hogy pozitív élményt okozzon. Arra kell gondolni, hogy nagyon-nagyon sokféle, tehát hogy nem is szabad elképzelni azt, hogy az agyban egyszerű kapcsolók volnának, ami mindig azt mondja, hogy ez rossz, ez jó, hiszen mind az állat életében, mind az ember életében nagyon sok finomság van, nagyon sok különböző döntési szituáció van. Egy-egy probléma megoldását már a legkisebb gyermekek sem csak úgy oldják meg, hogy na ez most jó, ezt megveszem, hanem előrelátás is van. Tehát például egy kisgyerek elé, ha leraknak egy vágyott dolgot, és azt mondják neki, hogy ezt most megkaphatod, de ha nem veszed el, akkor később kétszer ennyit kapsz. Ő képes ezt belátni, és felülírni az érzéseit. Ez azt jelenti, hogy...
Igen, de hol születik a döntés? Tehát, hogy jó, az addig egy agytörzs egy részében öröm vagy bánat érzést képes produkálni valamilyen hatás. De ugye van egy másik része is az emberi agynak, az amigdala, amelyről azt mondták legalábbis a kutatók, hogy az az érzelmekért felelős része az agynak.
De, hát, na, ez az, amit szeret, amit érdemes egy kicsit árnyalni. Az amigdala egyébként nagyon sokban felelős a negatív élményeinkért. Elsősorban emiatt került szóba nagyon-nagyon sokáig. Most már tudjuk, hogy azért nem csak a negatív, de bizonyos értelme a pozitív élményeinket is kódolja. Ezek a megfigyelések abból a megfigyelésből is származnak, hogy vannak olyan emberek, akiknek ezek az agyterületei mondjuk sérülnek, mondjuk vagy vírusfertőzés, vagy valamilyen műtét, vagy egyéb más oknál fogva, és ebben az esetben ezeknek a hiányában, ha valamilyen hiány alakul ki, például kevésbé fél az ember, vagy másképpen dolgoz fel az információt, akkor azt gondolják, hogy az agyterület biztosan felelős azért. De ez nem jelenti azt, hogy egyedül felelős érte. Tehát,
igen, de én azt kérdeztem, bocsánat, hogy itt visszatérek a kérdésemre, ami lehet, hogy egyébként teljesen laikus kérdés, hogy különböző effektusok, különböző jelek mutatnak arra, hogy aktivizálódnak az agyban a különböző részek, mint az agytörzsben, az amigdalában, a hipotalamuszban, stb. De hol születik a döntés? Tehát, hogy itt arról volt szó, említett egy példát, hogy ha most nem eszi meg ezt a csokit, vagy félreteszi, akkor egy óra múlva vagy egy idő után kap 10-et. És akkor lehet gondolkodni azon, hogy most mi a jobb dolog nekem, ha egy órával kapok 10-et, vagy most megeszem ezt a csokit. De egy döntés születik valahol.
Ez egy nagyon-nagyon fontos és érdekes kérdés, és ezt a kérdést nagyon-nagyon sokan fölteszik, nagyon-nagyon régóta kutatják, és a válasz a sajnos nem egyszerű, talán lehangoló is, nincs ilyen egyetlen hely. De gondoljunk is...
Tehát nem az agykéreg a felelős példa ezekért a döntésekért? Ugye az agykéreg a legfrissebb.
Nagyon valószínű, hogy a frontális kéreg, tehát a prefrontális kéreg, az agykéregnek az előső részeben olyan hálózatok vannak, amelyek úgynevezett asszociációs hálózatok, amik a magasabb rendű döntéshozatalért felelősek, amelyek már nem egyszerűen csak azt dolgozzák föl, hogy egy adott információ bizonyos környezetben ér minket, vagy bizonyos hanggal asszociálódik, hanem magasabb rendű következtetéseket is, előrelátást, élményvárást tud és számításokat tud végezni, de biztos vagyok benne, hogy azért ez ennél sokkal szertágazóbb. Tehát egyetlen egy olyan agyterület sincsen, ami önmagában például meghoz egy döntést, hanem az egész hálózatnak az állapotának egy bizonyos állapotban kell lennie ahhoz, hogy ez a döntés megszülessen.
De hogyha nincs idő, bocsánat, ha nincs idő arra, hogy itt várjunk, tehát hogy megégetem az ujjamat, akkor azonnal születik egy döntés az agyamban.
Persze, de az már egyébként abban az esetben ez már reflex. Tehát, hogy azért azt már egy gerincfelői reflex is megcsinálja, hogyha egyébként akár még kómában is van az ember bizonyos típusú esetekben, akkor is elránthatja a kezét. Tehát vannak olyan dolgok, amik felül, és természetesen vannak olyan fájdalom vagy félelmi esetek, amikor teljesen mindegy, hogy milyen más jellegű érzéseim vannak, akár jó vagy akár rossz, az a legmagasabb rendű kényszer, hogy azt azonnal eltávolítsa is. Ilyen jellegű prioritásokat az agy természetesen szab, tehát eldönti, hogy mi az, ami nagyon nagy fontosságú. Egyébként azt gondolják, hogy a lateralhabilitálnak fontos szerepe van a döntéshozatalban, hiszen ott sok minden eldől, hogy valamit végső soron rossznak vagy jónak talál az ez ember, hiszen a laterál habemlában az elején meséltem, vannak olyan sejtek, amelyek, és hálózatok, amelyek akkor aktiválódnak, hogyha rosszabbnak gondolja az ember, mint amilyennek számított, vagy jobbnak, mint amit számított. És ez nagyon érdekes egyébként, mert ahogy ezt említettem, itt attól is, már itt ebben a magban is attól is függ a sejtek aktivitása, hogy mire számított az ember. Nem abszolút értékben lényeges ez a dolog, tehát bizonyos előfordulhat, hogy pontosan ugyanaz az inger egyszer aktiválja a laterál habemlát, egyszer pedig nem, méghozzá azért, mert egyszer azt gondolta, hogy ez sokkal rosszabb, mint amire számított, máskor meg azt gondolhatja, hogy ez sokkal jobb, mint amire számított. Tehát már itt is van egyfajta döntéshozatal, de ezt nem hívnám döntésnek, ha úgy tetszik, mert hát igazából az is a kérdés, hogy valójában mi lenne az a válasz, amit az ember elhinne. Nyilván nem fogok egy olyan, soha nem is várhatjuk azt, hogy majd lesz három sejt, ami végül azt mondja, hogy na jó, akkor most ezt csináljuk. Hiszen hogyha az sérülne, akkor annak ez semmit nem tudna csinálni az ember, ilyen pedig nincs. Az agy azért ennél sokkal rugalmasabb. Tehát a nagy hálózatokban dőlnek el a dolgok, és a mozgatókéreg az, hogy végül is az kéz mit fog csinálni, az ezen is múlik. Vagy mondok mást, ha például vannak olyan esetek, amikor az agy két oldalát szétválasztották régebben, voltak olyan esetek.
Epilepszia a súlyos zavarainál volt, hogy kettévágták a hipotalamuszt.
Hogy a kortusz kalózumot, ami a két egyet összeköti, azt elválasztották. És bizony, ott észrevették, hogy az agy két része egymástól függetlenül is tud döntéseket hozni. Sőt, egy pár esetben, ugye az alapvetően az bal agyféltekkel beszél, kommunikál, de néhány beteg esetében megfigyelték, hogy a jobb agyféltek is képes valamennyire megérteni és kommunikálni. És ha ezeknél a betegeknél csináltak ilyen agykettéválasztást, akkor lehetett látni, hogy a két agy másképpen gondolkodik dolgokról.
Tehát magyarul elnézést, hogy félbeszakítom, de hogy itt a mai műsorra szánt idő az lejárt, és az a kérdésem, hogy jövő héten folytathatjuk-e, mert egy csomó kérdést még összeírtam, és még csak a felére se volt lehetőségem föltenni, mert hogy ez egy rendkívül izgalmas vagy érdekes téma. Nyíri Gábor agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetője volt ma az Utópiában. Folytathatjuk-e jövő héten?
Hát éppen pont jövő héten nem vagyok az országban, de...
Akkor két hét múlva.
Akkor máskor.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, viszont hallásra, minden jót.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Utópia.
Az idegsejtek vizsgálatának új lehetőségét tárta fel a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont és a University of California Los Angeles kutatóinak együttműködésében létrejött, és nemrégiben a Nature Communications-ben publikált kutatás. Itt van velünk Hajnal Márton, a Wigner Fizikai Kutatóintézet komputációs rendszerszintű idegtudomány lendület kutatócsoport munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot! Üdvözlöm a hallgatókat!
Az idegtudomány egyik alapvető felismerése az, hogy az idegsejtek szakértőkként segítik az érzékelést és a döntéshozatalt. Olvasni a cikk első sorában. Mit jelent, hogy az idegsejtek szakértőkként segítik az érzékelést? Milyen szakértőkként?
Ez a szakértő szó, ez arra utal, hogy az érzékelésben résztvevő sejtek, különösen az érzékelési folyamat vagy hierarchiai háló legalján levő sejtek, azok specializáltak olyan tulajdonságokra, amik az érzékelésnek az alapfunkcióit segítik, és ehhez nagyon értenek, tehát ezt nagyon jól csinálják. Tehát például a fotonok becsapódása a fényérzékelő sejtekbe, a csapocsába, a pálcikákba, az egy nagyon specializált dolog, de például az elsődleges látókérekben, egy későbbi stációban, ott például olyan sejtek vannak, amik a látótér egy-egy pontján különböző irányú vonalakat érzékelnek, tehát már hosszabb vonalacskákat. Tehát magyarán szakértő az azt jelenti, hogy a vonal alakú dolgokra, valamilyen irányú vonal alakú dolgokra nagyon jól reagálnak, tehát megnövelik a tüzelési frekvenciájukat, mondjuk így, hogyha egy olyan vonal kerül a látóterükbe, és hogyha egy másik irányú, vagy azon a látótérponton nincsen, ahova ők specializáltan néznek, kvázi, akkor elhallgatnak.
Világos, illetve csak részben, mert hogy ez azt jelenti, hogy ezek az idegsejtek a látásért, a hallásért, vagy a szaglásért felelős idegsejtek, ezek erre a dologra specializálódtak, és csak ezt tudják csinálni?
Ez egy nagyon jó kérdés, egy kicsit összetett is a válasz rá, mert van azért az idegrendszerben egy elég nagy, hát ez idegen szóval plasztikusság, de hogy, tehát hogy ilyen változékony és tehát hogy alkalmazkodásra képesség a sejtekben, tehát hogy olyat látunk, hogy mondjuk egy agyvérzés után, ahol megsemmisül egy nagyobb része mondjuk a beszédközpont egy részének, akkor egy másik terület, ami nem pont ezzel foglalkozott, ezzel az átveszi, hogyha segítik a regenerálást és a tanulást a betegség után. Tehát van egy ilyen általános adaptabilitási képesség, de minél inkább az elején vagyunk az érzékelés feldolgozási folyamatának, annál inkább igaz az, hogy azért azok nagyon specializált sejtek, és azok mást kevésbé tudnak, vagy nem nagyon tudnak.
Folytatva az önök cikkét, későbbi kutatások azonban feltárták, hogy egy-egy sejt mégsem annyira specialista szakértő, ez az, amit az előbb elkezdett mondani, mint korábban gondoltuk, hanem az idegsejtek valójában lelkesen multitaskolnak. Pontosan mit is csinálnak? Mit jelent az, hogy multitaskolnak?
Igen, hát ez nem annyira kapcsolódik az előző, ha ez így, hogy meg tudom jobban megmagyarázni, tehát ott inkább azt mondtam, hogy teljesen, tehát hosszú távra más funkciót vesznek át a betegség utáni újratanulás során. Ez, amit most felolvasott, ez inkább arra utal, hogy azon a helyen, ahol ők, ezek a sejtek élnek, több párhuzamos dolog, tehát több mindenre is tudnak reagálni. Tehát lehet, hogy ezt az él érzékelő sejteket, az elsődleges látókerekben ezt valamire lehetett érteni korábban, de az kiderült, hogy egyrészt körülöttük vannak más segítő sejtek is, amik a hálózatot igyekeznek szabályozni, de hogy az a helyzet, hogy nagyon sok egyéb információ jön más kérgi területekről be, és ezek is befolyásolják azt, hogy pontosan hogyan reagálnak, és ami pedig magát a multitaskingot illeti, az csak annyit jelent, hogy nem teljesen az van, hogy egy idegsejt egy dologért felelős, ez a klasszikus nagymama sejt, tehát hogy ez nem teljesen van így, hanem úgy van, hogy nagyon sok sejt van, amik közül, mondjuk csak egy példát mondok, mondjuk van 10 sejt, és abban mondjuk az első 3 jelez akkor, hogyha egy nagymama van, és mondjuk a második, a harmadik meg az ötödik jelez, amikor egy idősebb nőt látunk. Oké, tehát most már egy magasabb kérgi terület, ahol ilyen arcok, mondjuk arcok felismeréséről van szó.
Igen, de az egy speciális sejt típus, hogy nagymama sejt.
Tehát ez egy ilyen nagyon régi, ilyen divatossá vált gondolat volt, hogy vajon van-e olyan, hogy nagymama sejt. Tehát ez egy ilyen nagy kérdés volt. Tehát, hogy az egy sejt, az semmi mást nem kódolt, tulajdonképpen csak az én nagymamámat. Van-e ilyen? És persze elkezdhető, hogy található ilyen sejt, de azért alapvetően az a jellemző, hogy egy kicsit egymással átfedő dolgokat együtt kódolnak, több sejt együtt. Tehát tudják, hogy ritka kódolás, tehát hogyha mondjuk lenne csak 10 ideg sejtünk az agyunkban, akkor, amit az előbbi például, amit elkezdtem, akkor például azt lehet látni, hogy összesen egyszerre csak 3 dolog aktív, mert az első 3 az akkor aktív, hogyha nagyon már látom. Például, de a többi 7 az nem aktív. De viszont ebből a második és a harmadik az nem csak nagymamákra jelez, hanem idősebb nőkre is például az előbbi példát. Tehát, hogy ez a multitasking, hogy több mindenre érzékenyek a sejtek. Az érzékenyet azt értem, hogy ha az megjelenik a bemenetükön valamilyen formában, akkor arra egy kimenetet fognak produkálni.
Mert hogy készítettem interjút agykutatóval ilyen sejtekről, és ott felmerült, hogy van olyan sejt az amerikaiakban, hogy Jennifer Aniston sejt. Amit én nem értettem, hogy ez mit jelent, és most ehhez talán kapcsolható vagy.
Igen, ez ugyanez, tehát hogy persze, tehát sok ilyen metaforát lehet hozni, hogy akkor Jennifer Aniston sejt, nagyon sejt, ezek ilyen különböző, tehát, tehát az, hogy egy sejt egy valamit kódol, ez egy továbbra is összetett kérdés. Van egy nagy terület, ahol például, ha csak tehát például ez a hippokampusz és annak a térkép kódoló ilyen ismert tulajdonsága, vagy hát szóval feladata, és hogy itt például, hogyha egy adott szobát nézünk, akkor egy sejt az a szoba egyetlen egy pontján, mondjuk egy méteres szakaszon aktív, és máshol nem. De ez nem jelenti azt, hogy egy másik szobában, vagy egy másik épületben, vagy kint a szabadban, az a sejt egyébként nem vesz részt egy másfajta térkép kirajzolásában, úgymond.
Igen.
Így is fel lehet fogni.
Úgy csinálok, mintha érteném, hogy ez miért van, és folytatom az interjút. Önök a következővel folytatták. A kutatás rámutat, hogy a kevert szelektivitás ellenére a különböző környezeti ingerek, sőt az állatok kognitív állapota is egyértelműen meghatározhatók. Hogyan lehet ezt meghatározni? Illetve milyen módon lehet az idegsejtek állapotát meghatározni? Milyen kísérletekkel lehet ezt alátámasztani?
Igen, hát az első és legfontosabb kérdés, hogy hogyan definiáljuk, hogy mi az, hogy egy sejtnek az állapota.
Igen.
Tehát azt hiszem, hogy eléggé konzenzus van, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy mit gondol a sejt a bemeneteire érkezik. Tehát ugye egy idegsejt az úgy néz ki, hogy egy nagy fa van a bemenetén, sok-sok más sejtől kap bemenő jeleket, ezeket összegyűjti a sejt testére, a közepére, és ha elég sok egyszer érkező bemenetet kapott, akkor úgy gondolja, hogy fog egy kimeneti jelet is adni. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen döntéshozása, hogy akkor na most, én most akkor adok egy kimeneti jelet. Ez egy ilyen kis rövid kis hullámocska, ami nagyon gyors. Ezt úgy, hogy akciós potenciál. És hogy a sejtnek az állapotát azt lehet úgy jellemezni, hogy milyen gyakran gondolja azt, hogy neki valami kimenetet kell adnia, és ennek lehet egy frekvenciáját az adott időn belül, mondjuk egy másodperc alatt hány ilyen kis, ezt tüzelésnek is hívják magyarul, hányszor tüzel. És akkor nyilván van egy ennél részletesebb állapot a sejtnek, amihez persze már tudnunk kell, hogy mi zajlik a teljes bemenő fán. Na most tehát azt könnyebb mérni, hogy a sejtnek van-e egy ilyen kimenő potenciál hulláma, egy ilyen akciós potenciál, egy ilyen tüzele, mert azt a sejttől, mondjuk a sejt átmérőjének a távolságának 1-2-3-4 néhány szoros a távolságból lehet érzékelni azt, tehát ez kelt egy elektromágneses teret, és azt lehet érzékelni egy elektródával. És akkor ezt úgy szokták, mostanában már úgy szokták mérni, hogy egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon sok kontaktponttal, az nagyon sok kis antennácskával ellátott elektródával mérnek, amivel nagyon, tehát egy vonal mentén nagyon-nagyon sok sejtet elég pontosan lehet mérni. És akkor tehát gyakorlatilag ez a feszültség hullám, ami végigmegy a sejten, ezt lehet érzékelni az elektródák, és az elektródákat persze utána abból vissza kell fejtenünk, hogy akkor ez melyik hullám, amit látunk, az melyik sejthez tartozik, erre vannak eljárások. A lényeg az, hogy ez az egyik legtipikusabb mód arra, hogy hogyan mérjük a sejt aktivitási állapotát.
Önök a következőképpen magyarázzák meg ebben a cikkben legalábbis azt, amit kérdeztem. Idézek, az eredmény alapjai gépi tanulásos eljárás, amelynek segítségével a tudósok megállapították, hogy az idegsejtek által egyidejűleg kódolt, látott és hallott ingerek, valamint akár egy feladat szabályosságai tükröző kontextus, egyértelműen beazonosíthatók egy egyszerű geometriai struktúraként anélkül, hogy a kódok egymást megzavarnák. Na most egy kockát lehet látni az önök képén. Ez a kocka, ez a legjobb szimbólum arra, hogy ezt a idegközpontot ábrázolni lehessen?
Tehát igazából eljutottunk a fő mondani valójához ennek a tanulmányunknak, és akkor itt egy picit hosszabban beszélnek, még mielőtt rátérnek erre a geometriára, meg erre a kockára, hogy hogyan jutunk el mert ugye két dolog tartozik ehhez, az egyik ez a multitasking, amiről korábban beszéltünk.
Igen.
És a másik pedig az, hogy ha elég sok idegsejtet mérünk egyszerre, akkor azok együttesen írnak le valamit, ahogy ezt a nagymama sejt példáján elmondtam. Tehát, hogy nem elég, tehát hogy pontos képet kapjunk arra, hogy az agyközpont mire gondol éppen, tehát hogy mi a feladata éppen, mit számol ki, vagy mit reprezentál, ahhoz sok sejtet tudunk mostanában az elmúlt évtizedben már nagyon sok sejtet tudunk mérni egyszerre. És kiderül az, és itt jön igazából a multitasking be, hogy kiderül ám az, hogy egy kicsit úgy dolgoznak ezek a sejtek, hogy együttműködve, tehát a legegyszerűbb módja mondjuk 10 dolog kódolásának az persze az, hogyha 10 dolgunk van, akkor az egyik sejt az egyikért felel, a másik a másikért, és így tovább. De így összesen 10 dolgot lehet elkódolni. És ami a hogyha igaz az, hogy egy sejt több minden dolog kódolásáért felel, tehát a nagymamáért is, a fehér hajért is, akkor ki fog derülni, hogy így egyszerűen nem férünk ki az agyunkban, nincs annyi sejt, ami mindent el tudjunk kódolni. Úgyhogy egyrészt ez a ritka kódolás, hogy több dolog egyszerre, tehát több sejt egyszerre együtt jelent, együttesen valamit, és a másik pedig, hogy ez hogy oszlik meg a mért idegsejtek között, tehát itt jön be egy kicsit az a geometria, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mindegyik egy picit aktív, de különböző jelentősége van annak, hogy mondjuk az első 5 az mennyire aktív, meg az utolsó 5 az egyik dolognak, például a vizuális ingernek a kódolásában egy magasabb agykeri területen például. Tehát, hogy igazából nem teljesen az van, hogy hát ez, szerintem a kocka az azért jó, mert akkor úgy el tudjuk jól képzelni, hogy hogyan lehet ezt forgatni. Sőt, én még lejjebb mennék, és egyelőre még csak egy sík lapot mondanék, a kocka egy lapját. Képzeljük el, hogy az egyik irány, mondjuk a vízszintes irány az a vizuális ingereknek a kódolása, a függőleges pedig az a hang ingerek kódolása. És akkor, hogyha elképzeljük azt, hogy mondjuk felrajzoljuk a vízszintes tengely mentén, most csak két idegsejtről van szó, tegyük fel, oké? Tehát az egyes számú idegsejt aznak az aktivitását a vízszintes tengelyre felrakjuk, tehát mondjuk azt a frekvenciát, amivel jelez, hogyha lát valamit, azt a vízszintes tengely mentén mérjük föl. Hogyha ugyanabban az időben mutatunk neki egy hangot, tehát hallatunk egy hangot neki, akkor pedig annak a sejtnek, ami a kettes sejt és az auditoros ingereknek a reprezentáció felelős, annak az aktivitását pedig felrakjuk a függőleges tengelyre. És akkor itt tulajdonképpen egy ilyen kockás papíron fel tudjuk rajzolni a két, tehát ugye ez koordináta, két koordináta megad egy pontot ezen a négyzetrácson. És akkor az a pont, azt tekinthetjük úgy, mint a két sejtből álló populációnak az aktivitásának az állapotát, tehát egy ilyen populációs állapotot. És ezen a képen, ahol vízszintesen és függőlegesen van a két koordináta, itt ezt látjuk, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy az egyik sejt csak a vizuális ingerre reagál, a másik sejt meg csak az auditorosra. Viszont nagyon gyakran az van, és itt jön be a forgatás, nagyon gyakran az van, hogy, és ez is egyformája a multitaskingnak, hogy egy kicsit elforgatott koordinátarendszer lesz a jó leírása annak, hogy hogyan reprezentál ez a két sejt együtt két független stimulust, a vizuális és az auditort. Tehát, hogyha ezt most elforgatjuk, akkor azt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk forgassuk el egy 30 fokkal, és akkor azt látjuk, hogy a vizuális sejt, mondjuk, tehát hogy balra forgassuk el, óramutatásával ellentétes irányba, akkor a vizuális sejt az két egységet lesz aktív a vizuális ingerre, és az auditoros sejt, a függőleges, eddig függőleges tengely ilyen felrajzolva, az meg egy egységet lesz aktív. Tehát mind a kettő aktív, csak az egyik jobban, a másik kevésbé a vizuális ingerre. És amikor meg egy auditoros ingert szeretném megnézni, akkor meg fordítva van, az a függőleges tengely elfordult szintén balra 30 fokot, és akkor az meg annak felel meg, hogy csökken az egyes sejtnek, a eddig tisztán vizuálisként tekintett sejtnek az aktivitása, mert ugye negatív a koordináta ebben a koordinátarendszerben, egy értékű negatív, és az auditoros meg 2+, tehát ez azt jelenti, hogy hogy a vizuális sejtnek csökken az aktivitása, hogyha az auditoris ingerem bejön, és az auditoris sejtnek meg nagyon megnő az aktivitása, dupla annyira nő meg, mint a... És ebből a rövid leírásból is, hogy nyilván rajzol sokkal könnyebb, látszik, hogy ez már kettő sejtnél is tök bonyolult elképzelni. Na most itt...
Várjunk csak, ezt még lehet bonyolítani. Elnézést, csak még ezt szeretném egy kicsit bonyolítani, hogyha hozzájárul. Az önök cikkéből idézek továbbra is. Az új kutatás irányt mutat abban, hogy megértsük, miképpen birkózik meg az idegrendszer olyan az életben természetes szituációkkal, amikor többféle potenciális feladat között kell megtalálnunk a gyümölcsöző döntési stratégiákat. Az én kérdésem az, hogy hogyan születik a döntés az agyban. Tehát megkapja az idegektől az információkat, két egység, mínusz egy egység, stb. Bizonyos reagálások a külső világnak az ingereire. De melyik agyi struktúra dönt arról, hogyha többféle megoldás is létezik, hogy mi legyen a válasz? Van-e valamelyik agyi résznek elsőbsége ebben?
Igen, abszolút van. Ezt úgy szokták mondani, hogy az agykérgi területeknek az egymás után következő hierarchiája, ami az érzékeléstől megy, mondjuk azt, hogy ilyen mérlekelés, döntéshozáson át a mozgásig megy körbe, és ez megvan, hogy melyik agyterület felelős a döntéshozásért. Ezt úgy hívják, hogy prefrontális kéreg, ez az előső homloklebenyünkben van. Rágcsálóknál ez például sokkal kisebb, mint az embernél, de hogy megfeleltethető, és ez valahol elől van. És hogy hogyan jön létre a döntés? Például ebben a kísérletben jutalmazva van a helyes döntés, és akkor azt csinálja az egér, hogy elég sokat próbálkozik, és rájön egy idő múlva, hogy, tehát kapcsolatot lát a között, hogy jutalmat kap, és a között, hogy valamilyen típusú ingerre valahogyan válaszol, és akkor kap, tehát akkor ezt így megtanulja. És akkor utána már mindig jó döntést hoz, és ez azért van, mert a prefrontális kérekben a megfelelő ingerhez a megfelelő kimeneti motoros szekvencia kapcsolódik össze. És ezt ő utána megfelelően és motiválva van, mivel a jutalom motiválja az, hogy megcsinálja.
Találtam egy tudományos cikket, amelyet Orbán Gergővel közösen publikált, és a címe: konfliktus feloldás egymásnak ellentmondó utasítások esetén agykéregben és modellben. Sajnos csak a címet találtam meg, és a lényeget nem, de miről szól ez a cikk? Hogyan történik a konfliktus feloldás egymásnak ellentmondó utasítások esetén?
Ez tök kedves, ezt megtalálta. Ebből egyébként most van... Tehát most nem küldtük be ezt egy újságba ezt az anyagot. Ez arról szól, hogy mi van akkor, hogyha az előbbi példában egyébként megfelel a kísérletnek is, egyszerre kapunk vizuális és auditoros ingereket, tehát a hallást, tehát látható és hallható jeleket, és mind a kettőt már megtanulta az állat, és történetesen úgy van megcsinálva a kísérlet, hogy van egy olyan jel, aminél nyalnia kell, és akkor kap egy kis vizet, és van egy olyan jel, aminél nem szabad. És ez a hallásnál, tehát egy magasabb hangra nyalnia kell, egy alacsonyabb hangra nem, és egy balra néző rácsra nyalnia kell, és egy jobbra néző rácsra a vizuálisnál pedig nem. És mi van akkor, hogyha egyszerre két olyan inger jön, hogy a hallásból jövők azt mondanák, hogy ne nyaljon, és a látványos, tehát a látványból jövő ingerek meg azt mondanák, hogy nyaljon. Akkor ez egy ellentmondást jelent, hiszen most akkor nyaljon, vagy ne nyaljon.
Igen.
És akkor egy ilyen extra réteget tanul meg az állat, ezt úgy nevezhetjük el, hogy kontextus, hogy rá kell jönnie arra, hogy melyik érzékszervére figyeljen. Tehát melyik az érzékszerve, ami szerint rendszerűen érkeznek a megfelelő jutalmak. És akkor próbálkozik, például kipróbálja, hogy a hallott alapján válaszol, és akkor néhány próba után ki fog derülni, hogy nem, az nem lesz jó, és akkor kipróbálja a látottat, és az sikerülni fog. És akkor közben mi történik az agyban? Ezt úgy oldja meg ezt a tehát tehát úgy használja föl, hogy megismerte a kontextust, hogy egy kicsit lecsökkenti azt az aktivitást, tehát ebben a kockás papíron lecsökkenti a függőleges tengely, a hallott tengelynek az aktivitását, gátolja, és nem tulajdonképpen így zárja ki aktív elnyomás, aktív gátlással a figyelmi teréből azt, amire nincsen szüksége, ami csak zavaró. Erről szól gyakorlatilag ez a...
Igen, de az embernél ez sokkal bonyolultabb, gondolom, mert sokkal több olyan ingert kap a külvilágtól, amelyekre a válasz nem egyértelmű. És hogy itt döntenie kell, akkor a homoloklebbőmennyünk fog dönteni a különböző ingerek közül, hogy milyen választ adjunk bizonyos kérdésekre, akár a szavak megtalálásánál is ez fontos lehet.
Ez egy abszolút releváns kérdéstípus, hogy ez a nagyon egyszerű játék, amit az egérnek meg kell csinálni, ez nagyon egyértelmű, és nagyon egyértelműen le van egyszerűsítve. De úgymond a való életben az egér is, és az ember meg pláne nagyon sok olyan helyzetben találkozik, amire most példát mondott. Van egy olyan elem is, hogy bizonytalanság, tehát mennyire ismerjük a várható kimenetelét egy döntésnek, hogy mennyire tudjuk előrejelezni, mennyire bízunk az előrejelzésünkben, ez egy tök fontos elem. És nyilván az is van, hogy az olyan típusú döntéshozásnál milyen értéke lesz annak, hogyha ezt vagy azt döntjük. Tehát ez a két elem még segít abban, hogy nyilván ami értékesebb, meg amivel biztosak vagyunk, azt gyakrabban fogjuk választani. Ami kevésbé értékesebb, vagy amiben kevésbé vagyunk biztosak, azt kevésbé fogjuk választani.
Aha. Végül is azt kérdezném, hogy az agyunk kontrollál mindent, ami velünk történik? Felügyeli a testünk állapotát, mozgásunkat, beszédünket, vagyis mindent felügyel?
Hát ez most már filozófia mélységében is el lehet menni ezzel a kérdéssel.
Ez igaz.
Tehát mi az, hogy én, de mindesetre azért a test részekre könnyű válaszolni, tehát a úgynevezett homeosztázis, tehát hogy a hőmérsékletünk, a vérnyomásunk, a széndioxid, az oldott széndioxid a vérben, a mindenféle. Tehát ezekre figyel, természetesen figyel, a hormonál egyensúlyokra mindenféle.
És választat, hogyha valami nem stimmel. Tehát, hogy reagálja.
És akkor nyilván éhesek leszünk.
Világos.
Fáj nekünk, stb. De azért most nyilván ennél egy picit érdekesebbek tudnak lenni ezek a kognitív dolgok, illetve az, hogy mi az, amire az én vonatkozik, mi az én élményünk, mennyire teljesedik ki. És hát azért azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak elég gyakori élménye, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy így nincs. Nem tudjuk előrejelzni, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És mindenféle ilyen érzések is ilyenkor mondjuk segítenek abban, hogy ezt észleljük, hogy ez most egy ismeretlen szituáció. Van, aki hajlamosabb ilyenkor félni, valaki kockázatvállalóbb, lehet, hogy ilyenkor szociális támogatást veszünk igénybe. Tehát, hogy ezek ilyenkor ki lehet bővíteni, tehát nem csak abból kell dolgozni, ami épp akkor van, és erre ilyen összetett szociális lényként és intelligens lényként képes az emberi agy, hogy ezeket kezelje. Most az, hogy mindent lefelé az agy, ami az én élményem, hát ez erre nagyon nehéz válaszolni.
Köszönöm szépen az interjút. Hajnal Márton, a Wigner Fizikai Kutatóintézet komputációs rendszerszintű idegtudomány lendület kutatócsoport munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.